A pszichológus, az idealista és a laikus folytatja a szabad esést hármasban. Az édes hármas elnevezést azt elengedtük, viszont maradt a népkanapé, az, aki esetleg lemaradt róla. Itt van velünk Hámori Judit és Rácz Viktor. Szervusztok!
Sziasztok!
Hellóka!
Olyan csodálatos témát választottunk, hogy én bedobtam szokás szerint a hallgatóknak, hogyha esetleg van hozzászólni valójuk, akkor a hatalommániáról értekezzünk. Közösen értekezzünk. Ezt még múlt héten találtuk ki, hogy a hatalommániáról azért beszéljünk, mert a hatalom, és nem a tudás hatalomról beszélünk, hanem arról a hatalomról, amivel vissza lehet élni. A tudásról azzal én még nem gondolom, hogy vissza... Hát, de azzal is vissza lehet élni, hogyha valaki olyat tud, amit a másik esetleg nem, és akár titkoknak tudója, azzal vissza lehet élni, de nem erről fogunk beszélgetni, hanem azzal a hatalommal, amivel sokan felruházzák magukat, vagy felruházzák bizonyos közösségek, és ezzel valamit kezdeni kell. Mert hogy ez is egy kilengés. A hatalom az egy olyan kilengése a megszokott életünknek, amely elvihet pozitív, de elvihet negatív irányba is, csak nem biztos, hogy a negatívat észreveszi az illető.
Hoztam nektek egy definíciót.
Van, na, kezdjük
van
ott.
Van pszichológiai definíciója a hatalomnak. A definíció pedig a következő. Valaki képes megváltoztatni egy másik személy körülményeit, vagy lelki állapotát, úgy, hogy erőforrásokat nyújt számára, vagy éppen von meg tőle. Tehát csak, hogy tudjuk, hogy miről beszélgetünk, legalábbis pszichológiai értelemben ez a hatalom.
Pontos, Viktorom?
Mert nem fogok kötözködni a szakirodalommal. Az idealista mit mond?
Az idealista éned mit mond?
Persze, hát egy szülő hatalma a gyereke fölött, az kb. Így definiálható, nem? Ha egy ilyen egyszerű viszonyba levetítjük.
Az a hierarchiának egy a családi hierarchiának.
Igen, tehát befolyással bírsz, és tulajdonképpen meghatározod a életkörülményeit. Megvonással, vagy adással, vagy elvonással, vagy nem tudom, hogy...
Így.
Az volt itt a fő kérdésünk, hogy a hatalom tudatában valaki megváltozik-e? Mit jelent a pénz, mint hatalom, és mikor szólunk valakinek, aki közvetlen környezetünkben olyanná válik, amilyenné a hatalom által, hatalom árnyékában, vagy esetleg fényében. Bárcsak lennének arra statisztikák, hogy ki milyen irányban változik meg. De azt hiszem, hogy itt Zimbardo nevét érdemes megemlíteni, aki a börtönkísérletével szerintem egy eléggé szépet húzott ebben a témában. Juci nem biztos, hogy mindenben egyetért.
Azon gondolkodtam, hogy ez mennyire utánaolvasva ráadásul a hatalom szakirodalomnak mennyire arról szól, hogy hatalom. Nem, tehát hogyha én nagyon szigorúan szemlélem, hogy hatalomkutatások, akkor nem feltétlenül oda sorolom, inkább valamilyen szociálpszichológiai
tök jó
környezetbe.
Féltem, hogy vitatkozni fogunk.
És nem.
És nem.
Végre.
Igen, én idealistaként, igen, én azt gondoltam, hogy érdemes lenyúlni ennek az egész kérdésnek a gyökeréig. És sokat gondolkoztam ma idefele jövet ezen. Szóval, hogy nem vagyok benne biztos, hogy és ez az én idealista elméletem, vagy teóriám, vagy élettapasztalatom, megfigyelésem, stb. Nem biztos, hogy van olyan, hogy egyszer csak valakit megtalál a hatalom, és akkor megváltozhat valaki, hogyha a hatalma nő, de a hatalom igénye, mint olyan, bennem egyáltalán nincs ilyen például. És egy csomó ember, legtöbb emberben, akit ismerek, így nincs kifejezetten az a fajta hatalom vágy, vagy mánia, amit mi most itt tárgyalunk. És az a hipotézisem, vagy a felvetésem, hogy olyan sokszor kanyarodtunk már múltkori adásban a pedofiliánál, és arról beszéltünk, hogy a pedofilia magában egy kezelendő és kezelhető, az egy más kérdés, de mindenképpen egy kezelendő dolog, azt kezelni kell egész életedben, de alapvetően egy defektus, tehát nem feltétlenül kell a társadalomnak véres rongyot dobni az emberre. Ha pszichopátiával párosul, és gátlástalanul tudván azt valaki, hogy pedofil, tudván azt valaki, hogy a hatalom vágy benne van, és ezt ki is aknázza, és tudatosan így építi föl az életét, akkor azért, szóval Na igen, tehát hogy a pedofilia kapcsán, bocsánat, ezt a párhuzamot akartam hozni, hogy szerintem a hatalom kapcsán is ugyanerről van szó, hogy ott valójában ott is egy ilyen pszichopátia lehet a háttérben. Nem vagyok benne biztos, hogy a hatalom vágy, az egy, bocsánat, így mondom, egy normális emberben megvan. Az egy más kérdés, mert mond, így vezetted be, és átadom nektek is a szót, hogy az egy más kérdés, hogy hatalomba tud kerülni olyan ember, akiben nincs hatalom vágy, és ugye erről írt a Platón az Állam című művében, hogy magasrangú állami funkcionárius, ezt nyugodtan ki lehet terjeszteni nagyvállalati vezetőkre is, tehát szervezetek vezetői, nem lehetnek olyan emberek, mondjuk ez egyébként pont a kapitalista vállalatokra valószínűleg nem igaz, de hatalomban nem kerülhet olyan, aki azt akarja, aki azt vágyja, főleg nem államigazgatásba, mert egyszerűen érted, hogyha te ott a karrieredet keresed, akkor nem a közt fogod szolgálni, és igen, hát most nem ilyen a világ, még pár évtizede, talán még ma is, ha nagyon-nagyon-nagyon keresünk, akkor még létezett az a fogalom, hogy államférfi, mondjuk. És az más, mint a politikus. Ezt tudjuk, hogy az a kettő tök más. És mindegy, így bedobom ezt, és akkor így indítsunk valahonnan innen.
Tamás írt nekünk egy üzenetet. Hello, a hatalom témában nekem Lázár Ervin Fehér Tigrise az Origó. Örökérvényű darab.
Hát ez nem tudok hozzászólni, sajnos.
Nincs meg a Fehér Tigris?
Nem.
Nekem Lázár Ervintől a négy születű kerekerdő van meg. Diák színjátszóként én még játszottam is benne, méghozzá Kisfejű Nagyfejű Zordon Bordont, aki a mindenki ellensége volt, és a hatalom mániás. Tehát, hogyha innen nézzük, akkor ő volt az, aki mindig szeretett volna hatalmat gyakorolni mások felett. Tudjátok, a parkőr. Tehát kb. Az volt, vagy nem tudom, a portás, most mondok. Nem, most ne értsetek félre, nem azt mondom, hogy minden portás és minden parkőr hatalomániás, csak ez így körülbelül így testesült meg abban a darabban, amiben én játszottam. És azért érdekes ez, amit Tamás is ír, mert hogy ez az irodalomban, meg már a gyermek irodalomban is megjelenik, mint egy ilyen iránytű.
Épp vagy
egy
arra ilyen, akartam neked reflektálni, hogy vajon miért a gyermekirodalomban. Majd fogok hozni egy amerikai pszichiátert, akit nagyon sokan fognak ismerni, mert igazából ő politikai pszichológiával foglalkozott, és 2020-ban halt meg. Nagyon sok politikusnak a személyiségét elemezte, de majd visszatérünk rá. Minden esetre ő mondja, hogy a hatalom azokra van kifejezetten veszélyes hatással, akiket például gyerekkorban kevés elismerés ért, vagy aki kevés elismerést kapott gyerekkorában. És azon gondolkodom, a mese általában egy ilyen kivetítő felület azokra a rossz élményekre, amiket a mesén keresztül tudunk gyerekként újraélni és ezáltal feldolgozni, hogy vajon ez a Fehér Tigris, és ott már rettentesen túl pszichologizálom a dolgot, ez mennyire egy úgynevezett ilyen projekciós lehetőség arra, hogy nem elismerd gyerekként, amikor hatalomra kerülsz, és dúlsz-fúlsz, és másokba rúgsz, akkor az milyen hatással lesz, mondjuk kiközösítenek-e, vagy igazán jó szerepet tudsz-e akkor elvinni egy közösségben, a négyszögletű kerekerdőben, vagy egyebek, és mindezt úgy mondom, hogy említettem, hogy azért nem tudom, betéve a Lázár Ervin mesét.
Egyébként ez egy felnőtteknek szóló mese, most írja Tamás, hogy nem gyermekirodalom, abszolút felnőtteknek szól, és a hatalom személyiség torzító hatásáról szól. Na és akkor azt hiszem, hogy itt...
A gyerek irodalomban, tökéletes egyébként, hogy a gyerekeket máshogy kezeljük. Valahogy a társadalomban egy ilyen furcsa kettősség, hogy egy ponton elfelejtjük, hogy minden felnőtt gyerekként kezdte. A gyerekeket még a mesékkel, nekem is rögtön zsigerileg az jött, hogy igen, a mesében a hatalom az általában a gonoszoké, mint ahogy a Marvel univerzumban, meg minden.
De vajon miért alakult ez így?
De várjál, de közben meg, ha belegondolsz, mindig jelen van a gonosz hatalom, és mindig megvan a jó hatalom is. Mindig van egy jó király, egy jó királyfi, egy vadász, aki megöli a farkast.
És minden mesében úgy van, hogy jó ideig, óráig a gonosz hatalom van, de aztán végül az felszerekedik a jó hatalom.
Igaz, mert én némely ilyen dráma elmélet, itt megvannak az ilyen standardek, hogy épül föl.
Vagy hogyan igazságos a világ.
Hát igen, meg hogy hogyan lehet egy történetet katartikusan elmesélni, és az nem úgy történik, hogy az elején már győz a jó, hanem úgy, hogy először szenvedés van, és aztán
vagy a végén mindenki kipurcon, igen.
Hát vannak ilyen. Igen. De ugye a lényeg az, hogy szóval tök érdekes, hogy a gyerekkorban, a meséken keresztül a gyerekekbe ezt tápláljuk bele, hogy a jó legyél, a jó győz, a filmeken keresztül is, nem mindegyikben, de hogy általában azért azért ez az üzenet van, és szerintem innen származhatom a ilyen, tehát egy gyerek, aki ma felnő, és kikerül az életbe, ott azért egy ilyen erőteljes, egy ilyen kognitív diszonancia alakulhat ki, hogy a gyerek korában kapott egy képet arról, hogy mi a jó, és mi a jó hatalom, és hogy ki kell, hogy legyen az ő hőse, és aztán az életbe kikerülve egyre inkább azzal fog szembesülni, hogy az ilyen hősök nem nincsenek itt a világban.
Tök érdekes, egyetlen, csak egy zárójeles gondolat.
Vagy nincsen hatalmuk, akkor bocsánat.
Így. Önkéntelenül egy interjú jut eszembe 20 évvel ezelőtt, most lehet, hogy ki fogtok röhögni, nagyon sok mindennel nem értek egyet, és persze sok minden aláírok az életművel kapcsolatban. A Kovács Ákos 20 évvel ezelőtt azt mondta egy interjúban, hogy a mesének nem azt kell megmutatni egy gyereknek, hogy milyen a világ, hanem azt, hogy milyennek kéne lennie a világnak.
Hát ez az én asztalom, az idealizmus.
Igen. Én ezt mindig úgy mondtam, jó ponton tartunk, mert igen. Én meg oda akartam veletek visszakanyarodni, hogy valóban személyiségtorzító, ezt a szót használtad Viktor, Marosi Viktor, hatása van-e a hatalomnak, és hogy az említett úriember, és akkor most már felfedem, hogy kiről van szó.
Tamás írta egyébként.
Miért is titkolnánk?
Ő most őt idézted.
Ja, oké, de hogy akkor erre is reflektáltunk. Jó, bocsánat, igen? Tamás, és akkor rád is reflektálok természetesen. Szóval az említett amerikai pszichiáter, akit az imént citáltunk, Gerald M. Post egyébként, aki azt mondta, hogy a hatalom azokra veszélyes, vagy azt találta, akik jutalomként tekintenek rá.
Wow.
Addigi szenvedéseikért cserébe kapott jutalomért, vagy mellőzöttségükért cserébe kapott jutalomért. És még egy gondolat.
Ez eddig nagyon pozitív, bocsánat. Eddig, mert a hála benne van. A jutalomban benne van alapból a hála.
Nincsen. Miért gondolod?
Nem tudom, idealista vagyok én is. Mert a jutalom nem, az egy nem olyan dolog, amit megköszönök, nem?
Nem egyenesen következik, sokkal inkább azt a jelentéstartalmat hordozza, hogy ez nekem járt.
A zsákmány van benne, nem a jutalom, inkább nem.
Ez nekem járt, vagy az előbb citált igazságos világhipotézis, hogy na most eddig rossz volt a mesében lévő dinamika, de most én jövök, és ezt megérdemeltem. Nem gondolom, hogy ez a háláról szól, vagy én nem gondolok benne ilyen jelentés vonzatot. A másik, és erről is nagyon izgalmas lesz, ha beszélgetünk, pedig akit találtam, ő Pamela Smith, ő egy hatalomkutató, egyébként közgazdász professzor, szintén amerikai, és ő pedig azt vizsgálta, hogy, és azt is találta, hogy az eredeti értékrended, az eredeti személyes értékrended, ami egyébként a személyiségedben gyökerezik, de majd erről mesélek még nektek később, ha úgy alakul a téma, szóval az eredeti értékrended erősödik meg, tehát amit Rácz Viktor mondott, hogy hát őt nem annyira ambicionálja az, hogy ő hatalomra kerüljön, és valahogy a barátait sem, ez egy személyes értékrendben gyökerező, némileg vele született és szocializációs egyébként eredet, hogy téged ez mennyire hajt, hogy hatalomra kerül, vagy miért hajt, hogy hatalomra kerülj. És van itt egy olyan fontos kitétel is, legalábbis magatartástudományban mindenképpen, ami a definícióban benne rejlett, hogy a hatalom az nem csak azt jelenti, hogy erőd gyakorolni mások felett, hanem jelent pozitív tartalmi szempontból egy eszközt, hogy én akkor tudok elérni valami akár társadalmi értéket formáló célt, de lehet ez akár egy üzleti cél is, vagy bármi tényleg, hogyha irányító szerepben vagyok, magam mögé rendezek embereket, mert ugye nyilván csapatban sokkal előrébb lehet jutni, hiszen ott többletképességek, többletkompetenciák, többletkapacitás van. Tehát, hogy ez egy eszköz is, jó értelemben vette eszköz.
Hát és tehát nyilván érdemes különbséget tenni, és egyébként, ha nyelv, belegondolunk, tesz is különbséget, a hatalom, vagy tehát, hogy mondjam, afelőtt, hogy valaki uralkodik kvázi, és hatalmával ő uralkodik, vagy valaki irányít és vezet. Ez a kettő egyáltalán nem ugyanaz. Az, hogy valaki az élére áll valaminek, és példát mutat, egyfajta csapatszellemben a csapat élére kerül, mint a legalkalmasabb vezető. Tudod, így kitermeli magából a tömeg, mert tényleg ő a legalkalmasabb, szerintem ez a legokébb dolog, ez egy nagyon ősi társadalom fejlődésével kapcsolatos, nagyon-nagyon régi mozzanat, a kis törzsi közösségek, amikor voltak a mi, meg az ők, a külvilág, és igazából potenciálisan harcban álltál a természettel, a másik törzsel, a többi néppel, a mindennel, Természetesen ott az egy tök más berendezkedés volt, ott muszáj volt ennek a darwini hierarchiának működni, hogy a legerősebb kerülje a hatalomra, mert ott tényleg az volt szó, hogy ha ott gyenge vezető van, akkor kész. Valami meg fog minket enni a szomszéd törzsben. Tehát, hogy szerintem ideig ez tök oké, a baj az, amikor meg van hekkelve tulajdonképpen ez a rendszer, és mondom, én mindig a pszichopátiához térek vissza, mert van egy ilyen rendellenes hatalomvágy, kifejezetten uralomvágy, nem is hatalomvágy, azért mondjuk egy uralomvágy.
Hát és emlékszel, ott azt mondtuk, hogy az attól rendellenes, hogy hiányzik belőle az empátia. Tehát az a típusú hatalmas...
Igen, én úgy mondtam,
hatalmas...
közösség ellenes, de ugyanaz.
Igen, azért csak, hát a pszichológus. Lefordítom. Hát szerepünkben hát, kell tudod, maradjunk.
Ez a munkája, tudod.
Ebben a szerepben raktatok, én akkor ezt hozom. Ez a dolgom.
Egy dolog viszont hallgatva benneteket eszembe jut, és ezt most visszakanyarít a politikához, hogy valamiért kialakult az, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke két ciklust vihet, és utána nem lehet több. Tehát a közösség, valahol a közösség, vagy nem tudom, hogy a közösség. A közösség szabta ezt meg annak idején, hogy ne lehessen valamiért.
Hát van egy erős alkotmányuk, ami jól meg lett konstruálva egyszer.
Igen, de hogy ne lehessen újrázni, de hogy én azért az okokba belemennék nagyon szívesen egyszer. Hogy ott vajon mi eredményezhette ezt a döntést, vagy mi hozhatta el ezt a döntést, hogy ne lehessen. Tehát ezt nyilvánvalóan
az a tapasztalat a történelem során az arisztokrácia hatalma az nagyon kétesélyes volt mindig. Tehát láttuk azt, hogy ha valaki jó uralkodó, akkor nagyon jól jár vele egy nép. És egy életen át, hogy mondjam, egy életúton át, évtizedeken keresztül prosperálhat egy nemzet. Ellenben, hogyha valaki zsarnok és uralkodni akar kizárólag, és nem irányítani, és nem prosperálni, akkor viszont abból nyomor lesz, és ebben akkora rizikó van, hogy egyszerűen így a legkisebbik rossz valószínűleg a mai világban, ugye ez a fajta demokratikus berendezkedés, hogy 4 évente legyen új. Szerintem nagyon sok szempontból ez nem ideális, főleg Amerika, látjuk, hogy Amerikában a kampányidőszak után, a választások után így a berendezkedés, aztán utána a fél év, vagy hogy mondják ezt a fél idős, mondják Amerikában ezt a...
Mit?
Ez a midterm. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy a 4 évnek a nagy része azzal telik, hogy hogyan nyerjen meg a következő 4 évet, és nem kormányzással, tudod.
Ja, igen.
És nincs olyan vezetés, aki hosszú távú programokat, oktatási programokat, stb. Meg tudna valósítani úgy, hogy azt igen, nem örökli meg.
Illetve akkor hozok még nektek két tudományos kutatási eredményt a hatalom hatásáról. Az egyik az, hogy amiről beszéltünk, hogy az eredeti értékrendet vagy személyiségednek az mögött futó értékeket erősíti fel, de azt találták, hogy bármennyire vagy önfeláldozó, segítő, a közös célért dolgozó, sérülhet minél hosszabb ideig vagy hatalmon, tehát hogy épp ezek az indító okok kezdenek valahogy elhalványulni. A másik pedig egy nagyon érdekes gondolat, vagy találat, az pedig az, hogy minél tovább vannak az emberek hatalmon, annál inkább hajlamosak csalni.
Ha.
De vajon miért van ez?
Erről fogunk beszélni a második részben. Bocs, Viktor, már ne kezd bele, és én még gyorsan reagálok, hiszen Tamás velünk van továbbra is. Nem felerősíti az értékrendet és a személyiséget, hatalom megszerzése és kiterjesztése, hanem torzítja, és ez egy nagyon fontos megjegyzés. Tehát, hogy azt kérdésként teszem föl, és akkor meg gondolkodunk rajta, hogy a következő etapban ezt is kibonthassuk, hogyha van egy alapbeállítás, vagy alap attitűdöd, akkor azzal mit művel a hatalom, de a hatalom elvesztése is. Tehát, hogyha te lejjebb kerülsz státuszban, presztízsben, hierarchiában, bárhol, hogy akkor mit művel veled, mert a hatalom az egy, hát, két irányba lehet fölfele bukni, meg lehet lefele bukni, és az épp úgy érdekes lehet. Szóval bontsuk majd ezt ki, hogy torzít, vagy nem torzít, vagy felerősít, vagy hogy mire alapozod ezt, Juci, hogy felerősít. Mit szóltok? Jó?
Rendben.
Okay. Folytatjuk akkor? Mindjárt folytatjuk, maradjatok velünk.